mára kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután 5 óra 12 perckor nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ismét forró, érdekes témát ajánlok szíves figyelmükbe. A héten az Európai Parlamentben lezajlott eseményeket tekintjük át mai jeles vendégünkkel, Winkler Gyula, európai parlamenti képviselővel. Tisztelettel köszöntöm, képviselő úr, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást és lehetőséget.
Mint már jeleztem az ajánlóban, a Marosvásárhelyi Rádió honlapján élő műsor van ma is, tehát önök is feltehetik kérdéseiket, hozzászólhatnak a műsor témájához, ha használják az elérhetőségeinket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 03 65 42 44 34-es. SMS számunk a 074 0274165-ös, e-mail címünk pedig naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Tisztelt képviselő úr, sikerült valamelyest megnyugodni, leülepedtek a forró események, amelyek a hét második felében történtek Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén?
Hát nem tudom, hogy mennyire lehet megnyugvásról beszélni, hiszen ezeknek az eseményeknek folytatása lesz egytől egyik, hiszen több eseményről is beszélünk, amely forróvá tette a strasbourgi európai parlamenti plenáris hetet. Ezeknek az eseményeknek egytől egyik, tehát következményeik is lesznek. Haza jöttünk Strasbourgból mindannyian, de hogy mennyire nyugodtak le a kedélyek, arról nem tudnék nagyon sokan mondani.
Természetesen ön, hogy a Sargentini jelentésről beszélgetünk, annak utóhatásairól. Valamelyest tisztázódott maga a szám arány, mert hogy vita témáját képezi a kétharmad kérdése, és hát ugyebár találgatások vannak két dologgal kapcsolatosan is, hogy mi lesz a további sorsa a jelentés elfogadása után például Magyarországnak, illetve hogy a Fidesz-KDNP kizáródik-e az Európai Néppártból. Mi a következő lépés, tisztelt képviselő úr, mert hogy ugyebár az arány az úgy tűnik, hogy rendben van, tehát jóvá hagyták a kétharmadot, annak ellenére, hogy ott a tartózkodások kérdése az továbbra is vitatott. 448 igen, 197 nem szavazat volt, 48-an pedig tartózkodtak.
Ez teljesen világos, és valóban ezek voltak a szavazatszámok. Az, hogy van-e vagy nem kétharmados többség, a kétharmados többség szükséges ahhoz, hogy a hetes cikkely szerinti eljárásról ajánlást tegyen az Európai Parlament, jogerős ajánlást az Európai Tanácsnak, tehát az Európai Kormány és Államfőknek. Ez a második kérdés egyáltalán nem világos. És akkor kezdjük sorján, hiszen ha jól odafigyeltem, akkor három kérdést tett fel egy csomagban. Először a kétharmad. Gondolom, hogy itthon is, akár a bukaresti parlamentben, és az európai parlamentben is nyilván sokszor volt olyan helyzet, amikor úgynevezett minősített döntést kell hozni. A minősített döntéshez szükséges kétharmad kiszámítása az a leadott érvényes szavazatok számából lenne kiszámítandó, hogyha ezt mi jól tudtuk volna. Na most pénteken röppent fel a hír, hogy hétfőn fogunk kapni egy olyan jogértelmezést, vagy szabályértelmezést az Európai Parlament jogi osztályától, hogy a kétharmadot nem így számolják, hanem úgy, hogy az érvényesen leadott igen és nem szavazatok számából kell a kétharmad, mellőzve a tartózkodásokat. Na most ön kimondta azt, hogy 448 igen szavazat volt. Ha úgy számítjuk, hogy a jogi osztály hétfőn írásban adta, akkor 430 lenne a kétharmad, tehát kevesebb, mint a leadott szavazatok, és akkor igen, van egy Magyarországot elítélő jogerős döntés. Hogyha úgy számolnánk, ahogy mi józan ésszel számolni tudunk, akkor viszont 462 a kétharmados döntéshez szükséges szavazatok száma, ami több, mint a 448, tehát nincs jogerős döntés. Most mi ketten minden bizonnyal nem tudjuk ezt, és én sem európai parlamenti képviselőként a kollégáimmal együtt nem tudjuk ezt a kérdést eldönteni. Nem tudom egészen pontosan megsatszolni, de a magyar külügyminiszter, illetve kormányzati politikusok kijelentéseit hallgatva az elmúlt 48 órában, úgy vélem, hogy ebből európai bírósági eljárás lesz. A bírósági eljárásoknak a hosszát nagyon nehéz megsatszolni, tehát ilyen szempontból azt, hogy hogyan fognak egymásra tevődni a következő lépések, ez is nagyon nehéz jóslat lenne, és csak satszolgatni lehet. Mindenképpen a hetes cikkelyről szóló ajánlás az Európai Tanácshoz kell menjen, elsősorban az úgynevezett általános ügyek tanácsa szintjére. Ez az európai tagállamok külügyminisztereit jelenti. A külügyminiszterek megtekintik a jelentést. Nyilván, hogy ez egy parlamenti döntés, tehát nincsen benne jogi kodifikáció, és talán visszatérdek erre a kérdésre. Úgyhogy a külügyminiszterek tárgyalnak majd a budapesti kormánnyal, és ennek a tárgyalásnak a végén ki kell alakuljon egy olyan lista, hogy jogi szempontból melyek azok a kérdések, amelyeket meg kell tárgyalni az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió és a magyar kormány között. Majd amikor mindez lejár, akkor 4/5-ös szavazat többséggel kell a tanácsban elfogadni azt, hogy igen, megy tovább a hetes cikkely szerinti eljárás.
Na most már is megkérdezném, elnézést, hogy közbevágok, bírósági procedúrát említett, tehát eljárást. Ez eltolhatja az Európai Tanács döntését, vagy egyáltalán a kérdésnek az Európai Tanácshoz való kerülését, ha peres ügyről van szó?
Erre a kérdésre én most nem tudok megválaszolni, és úgy vélem, hogy ahogy ma pénteken délután beszélgetünk, senki nem tud megválaszolni erre a kérdésre még, hiszen egy előzmény nélküli szituációban, helyzetben vagyunk. A Lisszaboni szerződés hetes cikkelye, ez az úgynevezett nukleáris opció, ugye, másodjára van alkalmazva az Európai Unió történetében. Először a tavalyi év során indult el az eljárás Lengyelországgal szemben, akkor viszont egy más procedurával, és pedig az Európai Bizottság tett javaslatot a hetes cikkely aktiválásáról. Az Európai Bizottság javaslatában jogi kodifikációval benne voltak azok a kifogások, hogy mit vár el a bizottság a szerződések értelmében a lengyel kormánytól. Melyek azok a hibák, tévedések, rosszindulatú döntések, amelyeket korrigálni kell. És most az előbb említett tárgyalási folyamatban van a lengyel kormány az Európai Bizottsággal. A magyarországi szavazás az Európai Parlamentben egy teljesen más helyzet, hiszen nem a bizottság jogilag kodifikálva, hanem a parlament javasolja a hetes cikkely aktiválását. Most ettől tovább, hogyha ezzel párhuzamosan megtörténik a jogi kereslet, tehát a magyar kormány megkeresi az Európai Bíróságot azzal, hogy véleménye szerint nem jogerős a szerdán meghozott döntés, a szerdán megejtett szavazat, illetve annak az értelmezése, a kétharmad kiszámítása, hogy ezek után mi történik, arról sajnos én nem tudok még véleményt sem mondani, ehhez alkotmányjogásznak, vagy pedig európai jogszakértőnek kell lenni. Itt akkor is gondolom, hogy ítéletet nem tud senki más mondani, döntést nem tud senki más hozni, mint maga az Európai Bíróság.
Na már most akkor maradjunk a matematikánál. Ugye már Európai Tanács döntése következik, ahol minden tagállam miniszterelnöke, illetve államfője kell szavazzon. Na most ez megint vitatárgyat képezi, hogy egy öntetű szavazásra van szüksége, jóváhagyásra van szüksége, vagy pedig 4/5-ös aránynak. A 4/5-ös arány is elég ahhoz, hogy aktiválódjon a hetes cikkely.
Erre igazából nincs egyáltalán precedens, hiszen még a lengyelországi hetes cikkely szerinti eljárás sem jutott el idáig. Tehát látjuk azt, hogy milyen ingoványos területen mozgunk, és látjuk azt, hogy tulajdonképpen azok a kifogások, amikor kettős mércéről beszélünk, akkor amikor sok kelet-európai politikus most jöjjön Romániából, Magyarországról, Horvátországból, vagy a cseh országból, azt mondják, hogy úgy érzik, hogy ez az egész történet kettős mércéről szól, amikor azt mondjuk az Európai Parlamentben, hogy egy olyan vita, amely beindult hónapok óta elsősorban a szabadságjogi, tehát a LIBE bizottságában az Európai Parlamentnek, amely arról szól, hogy egységes jogállamiság mechanizmust kell létrehozni az Európai Unióban, tehát egy olyan mechanizmust, amelynek kritérium alapja legyen. Tehát legyen felsorolva az a 4, 5, vagy 15, vagy 48 kritérium, amelyet meg kell vizsgálni, akkor, amikor egy adott tagállamnak a jogállami szempontból vett szilárdságát, vagy pedig az Európai Uniós értékek betartását, a kötelezettségek betartását vizsgálja akár az Európai Parlament, akár az Európai Bizottság. Tehát beszéljünk saját magunkról, én gondolom, hogy ez mindig hasznos. Ott van a híres hírhet MCB-nek nevezett, ugye, kooperációs és ellenőrzési mechanizmus. Két országgal szemben létezik ez a mechanizmus, Bulgária és Románia. Az utánunk csatlakozott Horvátországgal szemben nem vetődött fel egy ilyen mechanizmus alkalmazása, és kérdem, annak ellenére, hogy tele vagyunk bajokkal itthon, és láthatjuk azt, hogy milyen zűrzavaros politikai és egyáltalán jogállami helyzetben vagyunk, milyen hasznot hozott az MCV, a kooperációs mechanizmus 11 év alatt? Vegyük a másik példát, szintén itthonról, a schengeni mechanizmus. 8. esztendeje elismeri mindenki politikai szinten, hogy Románia és Bulgária eleget tesznek a schengeni szerződés kiírásainak, vagy előírásainak. Ugyanakkor most pont tegnap előtt hallhattuk azt, hogy a holland külügyminiszter azt mondja flottul, hogy nem tud egyetérteni azzal, hogy Románia a Schengenhez csatlakozzon, hiszen korrupció van Romániában. Persze, valóban korrupció van Romániában, és ezt senki nem vonja kétségbe, viszont az, hogy focit játszunk és a kézilabda szabályait alkalmazzuk, ez mégiscsak minimum kettős mérce, hogy ne használjak egy erősebb kifejezést.
Csak sendben jegyzem meg, hogy mind a két esetben Holland a főszereplő, ugyebár a Bukarestben levő külügyminiszter.
Nagyon-nagyon sok szenárió, sok forgatókönyv, sok elképzelés van, gazdasági érdekekről beszélhetünk, és a többi. Pontosan ezért mondom én, hogy és nem vagyok egyedül ezzel a véleményemmel, hogy akkor, amikor nincsenek közös szabályok lefektetve, mint például ugye a jogállamiság megvizsgálásának tekintetében, akkor politikai eljárások következnek be. Addig, amíg nincs közös szabály, és nincsenek közös kritériumok, addig mindig ingoványos talajon fogunk mozogni, és mindig megvan ennek a lehetősége, hogy ki a saját véleménye vagy információi szerint ilyen politikai forgatókönyveket vagy szenáriókat képzeljen el.
Egy kedves hallgató már is SMS-ben fordul önhöz. Azt írja Zsolt nevű hallgatónk, hogy egy kérdésem van önhöz, tisztelt képviselő úr. Ön ott dolgozik az Európai Unió parlamentjében, ugyebár úgy közelebbről nézve normális emberek a kollégák, akik önöket körülveszik a parlamentben? Mert innen nem úgy tűnik, írja Zsolt SMS-ben.
Hát most én akkor magamat kivettem föl a kalapból, mert én saját magam nem tudom megítélni. A kollégáimmal kapcsolatban pedig azt kell mondani, most nem akarok senkit sem elítélni, sem megvédni. Nem ez a tisztem nekem. Viszont azt el szeretném mondani, hogy nagyon sokan vannak teljesen komoly és elkötelezett kollégák az Európai Parlamentben. Talán nem mondható ezzel mindenkiről, de nagyon sokan vannak. És azt is el szeretném mondani, hogy a mai ugye szociális, társadalmi média, instant kommunikációs világban azért nagyon könnyű kifigurázni egyik vagy másik pillanatát egy politikus életének vagy tevékenységének.
Mi a véleménye, apropó, engedje meg, hogy megkérdjem, most eltekintünk attól, hogy hölgyről van szó, mint európai parlamenti képviselő tevékenysége Judit Sargentiniről?
Jaj, hát ez egy nehéz is, meg könnyű is ugyanakkor ez a kérdés. Számomra el kell mondanom, hogy 3 évet együtt dolgoztam ezzel a hölgyel abban a nehéz jelentésben, amelyet én írtam meg, az úgynevezett konflikt minerals, tehát a konfliktus övezetekből származó ásványok importjának a jelentésében. Ebből a jelentésből szabályozás lesz, 5 évet dolgoztunk rajta, ebből 3-at a Sargentini Judittal, aki egy megszálló személy, most kerestem egy szép szót, tehát ugyanúgy, mint ahogy most viselkedett egy ilyen politikai kérdésben egy uniós tagállammal szemben, ugyanúgy viselkedett egy mondjuk sokkal technikai kérdésben, amikor is az ő elképzelése azzal szemben, hogy meg kell menteni az afrikai, elsősorban itt afrikai országokról van szó, hogy meg kell menteni az afrikai közösségeket a rabszolgamunkától, a gyermekmunkától, a kisgyermekek és asszonyoknak a bántalmazásától. Ez az ő agyában úgy egyenlő volt a nagy cégek és egyáltalán az ipari tevékenységnek a megszüntetésével, a megsemmisítésével, a megbüntetésével. Na most én teszem fel a kérdést, hogy azért, hogyha nem fogunk soha Afrikában egy fenntartható gazdasági tevékenységet elősegíteni, akár pénzzel támogatni, segélyekkel és a többi, akkor mikor lesz jólét Afrikában? És hogyan fogjuk tudni elérni azt, hogy az újabb és újabb migrációs hullámok 5 év, vagy 10 év, vagy 15 év múlva ne ostromolják Európa partjait, hanem azáltal, hogy gazdasági jólétet és stabilitást hozunk létre Afrikából. Tehát nagyon távol voltak az elképzeléseink egymástól, és borzalmasan nehéz volt ezzel a kolléganővel együtt dolgozni.
Most az a furcsa, hogy megint egy jelentést egy országban uralkodó jogállamiságról, demokratikus viszonyokról, és életében soha nem tette be a lábát abba az országba. Ez nem furcsa egy kicsit?
Úgy tudom, hogy talán egyszer járt Magyarországon a kolléganő, nem szeretnék ezen az úton elindulni.
Én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek a nyilatkozatából hallott, az ő szájából hallottam azt, hogy Sargentini, Judit Sargentini az életben nem járt Magyarországon.
Akkor ez lehet, hogy így van, nem tudok se igen, se nemet mondani erről. Az, hogy nem járta végig a szokásos utakat, azt azért tudjuk, mert ez eldokumentálva a most eheti vita előtt, a szokásos utak alatt a következőt értem. Akkor, amikor egy országjelentést akar írni valaki, akkor azt jelenti, hogy felveszi a kapcsolatot az illető ország kormányával, az ellenzékével, a civil társadalommal, az akadémiai szférával. Ez hetek és hónapok munkáját jelenti, amit azért nem lehet Facebookon elvégezni Brüsszelből, vagy otthon Hollandiából. Én ezt azért állítom olyan maga biztosan, mert az elmúlt esztendőkben az Európai Parlamentben olyan nehéz dossziéknak voltam. Igaz, hogy országjelentést nem írtam soha. Viszont most nemrég, és szintén ezen a héten volt a végszavazása az EU és Kína közötti kapcsolatokról szóló jelentésnek, amelynek a gazdasági és kereskedelmi részét azt jó magam írtam meg. Hát hadd ne mondjam, hogy milyen érzékeny kérdés ez. Nézzünk körül a világon és a világban, és csak azt, hogy Egyesült Államok, Trump elnök kereskedelmi háborúban van Kínával. Kína építi a mesterséges szigeteket, Kína fegyverkezik, egy új feltörekvő erőről van szó, hát azért nem könnyű egy ilyen jelentést megírni. Sokszor jártam az elmúlt években Kínában, amellett, hogy állandó kapcsolatban voltam a kínai Brüsszelben dolgozó képviselettel. A nyár elején, júniusban egy olyan hivatalos küldöttséget szerveztünk meg az Európai Parlament Kereskedelmi Bizottságával, ahol több kolléga minden parlamenti csoportnak a képviselője, tehát ott szocialista is volt, néppárti is volt, zöld is, meg liberális, meg első jobboldali, elmentünk Kínába, találkoztunk a legmagasabb szinten levő politikai vezetőkkel, találkoztunk a civil társadalommal, találkoztunk Shanghaiban az ott dolgozó, Kínában dolgozó Európai Uniós cégeknek a képviselőivel, és csak mindezek után fejeztük be azt a jelentést, amelyben elmondtuk a véleményünket a kínai jelenlegi helyzetügyet, az Európai Unió és Kína közötti kapcsolatokról. Én gondolom, hogy ez az útja egy felelős jelentéstevőnek.
Két hallgató is várakozik, kérdéssel akar önhöz fordulni. Engedje meg, hogy bekapcsoljuk őket. Haló, üdvözlőjük, adásban van.
Jó napot kívánok, tisztelettel.
Májár úr, 10 másodperc, kivágom, ha tovább húzza a kérdés. Tárgyra, köszönöm.
Igen. azt szeretném megkérdezni a brüsszeli képviselő úrtól, Winkler Gyula úrtól, hogy ők Brüsszelbe látnak kimeneti utat, úgy Románia, mint Magyarország szinten, mert mi, akik itt élünk ebbe a borzasztóan villámló és óriási dörgő román politikába, nem látunk semmiféle kiutat. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük, és még van egy hallgató, aztán már mindkettőjüknek a hozzászólásához, akkor kérném, hogy egyben majd mondjon véleményt, szóljon hozzá. Haló?
Volt-e szegény Magyarország, vajon vagy-e, és mink vagyunk?
Iluska néni, köszönöm.
Vajon lehet-e jobbra várni? Szívünk és lelkünk fáj bele. Vajon felébred valahára a szolganép bábele? Ezt akartam csak. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük. No.
Hát egy kérdés hangzott el tulajdonképpen annyi különbséggel, hogy egyrészt csak Magyarország, másrészt pedig Románia is a kérdés tárgya volt, és én remélem, hogy nem vagyok felelőtlen. Akkor, amikor azt mondom, hogy politikusként mindig is optimista voltam. Én tudom, és optimista vagyok ma is. Rengeteg az elvégzendő munka. Nézzünk körül Bukarestben. Nézzük meg, hogy augusztus 10-én mi történt. Nézzük meg, hogy állunk a gazdasági döntésekkel, és milyen fejetlenség van. Nézzük meg azt, hogy 5 nappal a tanévkezdés előtt változik a menetrend, és már román nyelvet másképpen kell tanulni. Nem biztos, hogy van kivel, nem biztos, hogy van hogyan, de azért megszületik egy ilyen rendelet. Persze, menjünk Magyarországra, és nézzük meg azt, hogy ott is mennyi megválaszolatlan kérdés van, ott is milyen nagy szükség van olyan reformokra, amelyek valóban hozzák el azt, amit Erdélyben is mi, én szerintem egyáltalán Romániában és Magyarországon a lakosság, az állampolgárok elvárnak, az a reménység, a jólét, a biztonság, az, hogy nem csak holnapra tudok tervezni, vagy a következő fizetésnapig, hanem hogy jövőt is tudok tervezni. És hát nekünk politikusként gondolom az LMDSZ-be egyetlen egy fő célunk, fő felelősségünk van, és pedig az, hogy hosszú távon tegyük tervezhetővé az erdélyi, romániai magyar közösségnek a jövőjét magyarként, és nem pedig csak úgy egyáltalán emberként.
Ha jól tudom, akkor október 1-7 között Románia szerepel az Európai Parlament napirendjén. Úgyhogy Krisztián Diaconescu volt igazságügyi és külügyminiszternek a jóslata, az úgy néz ki, hogy beválik, és valószínűleg, hogy nem fogják az egekig feldicsérni Romániát sem. Újabb két hallgató várakozik, kapcsoljuk be őket. Halló!
Halló, jó napot kívánok, János vagyok.
Üdvözlöm, János, röviden kérlek.
Nagyon röviden. Mint a példáját láttuk annak, hogy a nyugatnak az erkölcse hol áll. Fárás úrnak a jóslata fog beválni, amit a Orbán úrnak mondott, amikor meghívta Magyarországot a Brexit országokba. Sőt, egy német képviselő mondta azt, hogyha Merkel és Macron tovább feszítik a húrt Kelet-Európával szembe, akkor a kelet-európai országok lehet, hogy a vasfüggönyt visszateszik oda, ahol volt. Mert egy ilyen fehér nép, amikor a szavazás után úgy nézett ki, olyan vigyorral volt, mintha a testi gyönyörökben lett volna része, és ez megalázzon országokat, ez elfogadhatatlan. Aljas, mucsok dolog ez, amit csinált ez a fehér nép. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Ez az a János véleménye, másik hallgatót is hallgassuk meg, haló.
Tisztelettel, jó napot kívánok, Lajos vagyok. Hát én is ennek az úrnak nagyon nagy igazat adok. És fáj a lelkem és szívem, hogy szinte 100 év után megint a kicsi Magyarországot megbecsmelentetik, megcsonkítják. Mit akarnak csinálni? Nyugat csinált ezelőtt 100 évvel is, amit csinált Magyarország. Jobb a Kelet-Európa, jobb Oroszország, én nem mondója vagyok.
Hoppa.
Köszönöm, hogy meghallgattad.
Ez az ön véleménye, köszönjük, Lajos. Hát ki mondta, Lajos? A magas
cét. Én úgy vélem, hogy bármilyen szavakkal fogalmazunk. Akkor, amikor az emberi méltóságról beszélünk, akkor nem lehet fellengző lenni. Az emberi méltóság az egy központi dolog. Amúgy benne van az Európai Unió értékei között. És az emberi méltóság az egyéni megítélése, utána a következő pedig a közösségi megítélése. Jogunk van közösségként itthon Erdélyben, joguk van nemzetként a Kárpát-medencében a méltósághoz. Na most itt János megemlítette, tisztelt hallgató, a Nigel Farage-t, aki ezelőtt 2 évvel még nagyon nagy sztár volt. Most úgy látszik, hogy nem elég neki az európai meg a nagybritanniai sztárság, mert ugye lehet, hogy olvastak, hogy Ausztráliában jár, Egyesült Államokban jár, tehát most már nem tudom, hogy Brexit után kit, miről lehet leválasztani. A helyzet az, hogy én nagyon remélem, hogy Farage-nak a jóslatai nem válnak be. És én csak egy dologra szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy azért rengeteg bajunk van az Európai Unióval. Másrészt, rengeteg bajunk van itthon is, rengeteg bajunk van Bukaresten. De gondoljunk arra, hogy ez az unió, amelyet ma nem szeretünk, ennek az uniónak változnia kell úgy, hogy nekünk is meglegyen ott a emberi méltóságunkat megtisztelő, figyelemben tartó helyünk. Mert ha nem, akkor nézzünk körül a térképen, hát a földrajzot nem lehet. Sok mindent módosítani lehet ezen a világon ma már, de a földrajzot nehezen. És ha a térképre nézzünk, és megnézzük, hogy hol van Erdély, megnézzük, hogy Kijev vagy Moszkva hány kilométerre van Marosvásárhelytől, és hány kilométerre van Brüsszel, akkor rájövünk arra, hogy nem nagyon adódik más hely számunkra, mind az Európai Unióhoz való tartozás, mert ha nem, akkor az alternatíva a nagy orosz medve. Hogy nem ehhez az unióhoz, hogy nem ilyenhez, hogy meg kell változtatni, hogy szabályokat kell újraírni, az teljesen biztos. De azért mégis a régebbi kérdéshez visszatérve, hogy vannak-e normális emberek az Európai Parlamentben? Igen, vannak normális emberek, és azokkal majd el fogjuk azt érni, hogy egy olyan Európai Unió legyen a jövőben, amely bennünket is tiszteletben tart, és mindenképpen én nem hiszem, hogy a vasfüggöny, hát az maradjon egy rossz emlék. Én úgy gondolom, hogy van olyan fiatal hallgató itt most ezekben a percekben, aki nem is tudja, hogy mi az a vasfüggöny. És egyrészt azt mondanám talán, hál' Istennek, hogy ilyen hallgató is van, aki nem tudja, hogy mit jelent az, hogy vasfüggöny.
Még egy hallgató van vonalban, jelzi Nemes Attila kollégám. Haló!
Igen, én vagyok, Portik Ferenc.
Üdvözlünk!
Csáci Szán György. Én csak egyet szeretnék nem kérni, mondani, hogyha valaki elmegy a szomszédba, vagy valaki ezt, akkor nem ő mondja meg, hogy mit főzzél, hanem amit főz, az szívesen megeszem, és megköszönöm. Azt a bevándorlókra mondom. Már ezek ugyan indultak, mint a sáska járással, amikor kérek. Azt a, amíg most mi valát volt, volt egy olyan ember, amelyik felszólalt az angoloktól, vagy tudja kitő, hogy az ő nagyapja bevándorló volt. Igen, de az ő nagyapja, amikor oda ment bevándorlónak, akkor biztos, hogy illeszkedett a helyi közösségbe, és megszületett ő, de úgy látszik már félhülye. Nem tudom, tetszett, én néztem az adást.
Hát köszönöm.
Ordított, hogy ők is bevándorlók sorban, te őt is ki fogja küldeni. Nem hiszem, nem emlékszik arra az esetre, hanem akkor az képviselő úr, melyik ott van magam, mert biztos, hogy ő tudja, ki volt az.
Úgy
én
van.
Ma nem tudom, de ordított, hogy a nagyapja bevándorló volt, és hogy legyen, de a nagyapja oda ment, akkor nem azt mondta, főzni nekem egy, nem tudom, egy puliszkát, hanem amit főztek, azt tettem meg. És beilleszkedett a szomszédja, azt köszönöm szépen.
Köszönjük a véleményét. Valamit
Lám-lám Potik úrnak is igaza van, természetesen. Azért mondtam az előbb, bármilyen szavakkal fogalmazzuk meg, a végén oda jutunk ki. És most ugye itt nyilván, hogy a migrációs dilemmára és a migrációs hadra utalva, hát csak az jut eszembe, hogy hányszor beszéltük már meg ebben a műsorban, mi ketten az elmúlt két évben a hallgatókkal együtt és a hallgatók előtt azt, hogy milyen borzasztóan nagy kihívás, hogy nekünk igenis jogunk van ahhoz, hogy kimondjuk, hogy a keresztény Európa az a mi jövőképünk, vagy az az elképzeléseinknek az alapja, és csak most akkor én is használjam ezt a kifejezést, csak halkan mondom, hogy azért 2015. szeptemberétől egészen máig egy hosszú utat jártunk végig, de ennek az útnak a nem végig, mert nem vagyunk sehogy a végén ennek a kihívásnak és válságnak, de két év után látható az nagyon jól, hogy egészen más álláspontok érvényesülnek ma, mint két évvel ezelőtt, akkor, amikor a német kancellár kitárta, tágasta a karjait, és azt mondta, hogy gyert.
Egy kicsit meg fogom mindjárt fogni ezzel a kijelentésével kapcsolatosan, szíves engedelmével nem leszek durva. Lajos nevű hallgatónk kérdi öntől szintén SMS-ben, hogy milyen érzés normális emberként egy sóhivatalnak tűnő csoportosulásban dolgozni.
Tőlem telhetőleg határozottabban, barátságosan, de határozottan harcolni szeretnék ezzel a sóhivatal megnevezés ellen. Gondoljunk bele, hogy milyen fontos viták vannak most folyamatban, például az unió következő költségvetésével kapcsolatban. Nem kevesebb fog eldőlni a következő 9 vagy 10 hónapban, mint az, hogy növelhető-e úgy, ahogy az ígéret és a vállalás elhangzott, a terület alapú kifizetéseknek az összege Romániában, tehát ezek szerint Erdélyben is. El fog dőlni az, hogy folytatódnak-e a kohéziós, tehát a regionális fejlesztési politikáknak a finanszírozása. Eldől az, hogy tudunk-e tovább fejlődni, tudunk-e tovább infrastruktúrát, jobb körülményeket, tisztább környezetet magunknak biztosítani Erdély földjén, a Székelyföldnek a földjén, Európai Uniós alapokból jogunk van ehhez, hiszen azért vagyunk az Európai Unió tagjai, hogy mindezekből a közpolitikákból részesüljünk. Tehát tudom, hogy nehéz most optimistának lenni, én tartok is attól egy kicsit, hogy lehet, hogy nem is túl népszerű ma jó dolgokat mondani az Unióról. De nekem kötelességem elmondani ezeket, mert hiszek bennük, és mert gazdasági vonalon dolgozva látom ott azt, hogy nap mint nap olyan döntések születnek, amelyek otthon az erdélyi gazdáknak, a székelyföldi embereknek, a minden erdélyi földjén élő románnak és magyarnak a jólétét biztosítják.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Napra Kész műsort hallgatják, vendégünk ma élőben a műsorban Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, és hát a sargentini jelentésről tárgyaltunk eddig. Engedjen meg most néhány olyan kérdést, amely nagyjából a jövőre vonatkozik, illetve néhány olyan témát, egészen pontosan egyet, amely közvetlenül érint bennünket. Említette azt, hogy jövőben bízni kell. Na már most van itt egy Európai Bizottsági elnöki jelölt, ugyebár a jelen pillanatban a legnagyobb politikai tömörülés az Európai Néppártnak a frakcióvezetője, Manfred Weberre gondolok, aki várományos a következő Európai Bizottsági elnöki széknek, ha minden igaz. De ő is a sargentini jelentés mellett szavazott, és nagyon komolyan felvetődik, hogy a döntés után a Fideszt kizárják az Európai Néppártból. Lehetséges ez?
Na most már a politikában soha nem mond azt, hogy soha, tehát akkor azt jelenti, hogy minden is lehetséges ezek szerint. Én nagyon komolynak tartom a helyzetet, és a héten megszervezett különféle találkozók, üléseknek a hangja is nagyon komoly volt. Manfred Weber valóban egyelőre az egyedüli néppárti jelölt a következő választások után felálló Európai Bizottsági elnökségre. Lesznek még néppárti jelöltek, és a maga néppárt a Helsinkiben megszervezendő november második hetében kongresszuson fog dönteni a saját jelöltjének a személyéről. Komoly esélyei vannak nyilván Manfred Webernek, ami nekünk nem rossz hír, és ne felejtsük el, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök a jelölése másnapján támogatásáról biztosította Manfred Webert. Azért mondom, hogy nem rossz hír, mert a sargentini jelentés mellett leadott voksok, azok megvoltak tárgyalva a frakciók szintjén. Mi is megkísereltünk egy ilyen például a román néppárti frakcióban, és volt egy első olyan döntés, hogy tartózkodni fog mindenki, ezt utána megváltoztatták a román kollégák, mi nyilván, hogy ellene szavaztunk ennek a jelentésnek. Volt egy nagyon hosszas és komoly vita a német frakcióban. Ennek a vitának az eredményét azok döntötték el, akik nagyon nagy tétet éreznek a 2019 májusi választásokban, és akik úgy vélik, hogy a Magyarország melletti kiállás az kevesebb politikai hasznot tud nekik hozni jelen pillanatban, mint a Magyarország elleni fellépés. Történik ez annak ellenére, hogy tudjuk jól, hogy milyen hangulat van Németországban, és tudjuk jól, hogy a jelenlegi legmélyebb megosztó, legmélyebben megosztó kérdés, amelyet Európában föl lehet mutatni, továbbra is a migrációhoz, a bevándorláshoz való viszonyulás. Tehát ezek a döntések, ezek nyilván, hogy nem személyes döntések, Manfred Weber frakcióvezető. Ő nem tudja azt magának megengedni, hogy egy emocionális döntést hozzon. Meghozta azt a döntést, amelyet meghozott, és lett az az eredménye, amely lett. Nyilván, hogy ami nagyon veszélyes, és ami nagyon kellemetlen is egyben, az az, hogy itt most már 2-3 esztendeje külső nyomás helyezedik, nehezedik a néppárti frakcióra. Amellett, hogy bent mondjuk svédek, finnek állandóan Orbán Viktor és a Fidesz ellen áskálódnak és teszik a politikai nyilatkozatok sorát, a szocialisták, a liberálisok, a híres Guy Verhofstadt maga számtalanszor rendezett felhívást a néppárti frakció felé, szárjátok ki a Fideszt a soraitokból. Én úgy vélem, hogy ez nem egy olyan könnyű döntés, és úgy vélem, hogy ebbe annyi politikai háttér tartalom folyik bele, hogy nagyon nehezen lehetne most megelőlegezni azt, hogy lesz egy ilyen döntés, egyáltalán lesz egy Fidesz vita az Európai Néppárti frakcióban. Hogyha lesz, akkor egészen biztosan, hogy mindezek a politikai érvek majd terítékre kerülnek, tehát nem lehet azért olyan könnyen dönteni. Az Európai Néppártnak a legnagyobb kihívása, és ez nem ma van így, hanem ez így volt ezelőtt 10 évvel is, amikor Winfried Martens, a néhai Winfried Martens volt belga miniszterelnök, volt a néppártnak az elnöke, pontosan az, hogy a nagyságából kifolyólag, abból kifolyólag, hogy a néppárti jelleg azt a befogadást, a jobb-közép konzervativizmus, de hol van a jobb és hol van a közép? Vajon ugyanazt jelenti a közép Magyarországon, mint amit jelent mondjuk Svédországban? Biztos, hogy nem. Tehát nagyon-nagyon nehéz, és ráadásul az Európai Néppárt, mint politikai entitás, persze, hogy a frakció az az EP képviselőkből áll, tehát ott az uniós tagállamoknak a politikusai vannak. Viszont a néppárt maga nem csak az Európai Unióban, hanem az unión kívüli kelet-európai Moldovától egészen Örményországig és afrikai, magrebi országoknak a politikai pártjaival is együtt dolgozik. Ők ott vannak akár tagpártként, akár megfigyelőként. Tehát egy fantasztikusan komplex mozaik, amiről itt műsorokat lehetne mesélni arról, hogy mennyire finoman átjantak ezek a politikai állások, állomások. És akkor nyilván, hogy még nem mondtuk azt el, hogy nagyon fontos a jövőbe tekinteni. Nagyon fontos felmérni azt, és ezt erre a néppárt igyekezik az elmúlt években egyre több figyelmet szentel ennek, hogy a fiataloknak a véleményét megtudni. Azoknak a véleményét, akik nem tudják, hogy mi az a vasfüggöny. Azoknak a véleményét, akik ma 20 évesként sem Németországban, sem Franciaországban nem törődnek, sajnos mondom, de határozottan állítom, mert tudom. Nem törődnek azzal, hogy az Európai Unió a második világháború után békét hozott arra a kontinensre, amely állandóan háborúzott körülbelül 450 évig. Nem törődnek a fiatalok ezzel, hanem teljesen más kérdésekkel kell megszólítani őket, ezért a jobb-közép konzervatív politikai magatartás is szerintem teljesen más valamit fog jelenteni mondjuk 5 év múlva, mint amit jelentett 5 évvel ezelőtt.
Közeledünk a beszélgetés végéhez és az adásidő végéhez is egyben. Engedje meg egy utolsó kérdést, amit nagyon nem értek. Ugyebár az volt az indok, hogy azért történt ilyen arányú szavazás, mert hogy előválasztási kampány van az európai parlamenti választásokon már, nem hivatalosan, de gyakorlatilag már az van. És azért szavaztak a képviselők ilyen arányban, mert hogy kampány van. De engedje meg a következő kényes kérdést. Hogy lehet migráns párti politizálással kampányolni jelen pillanatban Európában, ahol minden tagállamban szinte, tehát a különböző választási szinteken éppen, hogy a migráció ellenes politikai erők, illetve az euroszkeptikusok erősödtek meg.
Nem tudom, hogy mennyire sikerül röviden megfogalmazni
nagyon a véleményemet
ezzel az üggyel kapcsolatban, de azt mondanám, hogy amíg a második világháború után Közép- és Kelet-Európában a központi kérdés az az etnikai kérdés volt. Emlékezzünk vissza, nemzeti közösségek, lakosságcsere, Benes dekrétumok és minden egyéb borzalom, ami a második világháború után Közép-Kelet-Európában volt, mindezekből a nyugat-európaiak nemigen éltek át, és nem tudtak semmit, mert ők a gyarmati impériumok felbomlásával foglalkoztak. Akkor bomlott fel az 50-es években a francia, a holland, az angol világbirodalom, és emlékezzünk vissza arra, hogy amíg nálunk, Közép- és Kelet-Európában a másféleség, az teljesen más valamit jelentett etnikai dimenziókban, a másféleség nyugaton az akár bőrszínből, akár kultúrából, akár más valamiből fakadó másféleséget jelent. Ők hozzá vannak szokva ehhez a történethez minimum 250 éve. Mi pedig most teljesen másképpen viszonyulunk a kereszténység alapján, a kulturális értékek alapján és az identitás alapján ahhoz, amihez ők inkább pragmatikus, gazdasági, munkaerőhiány, munkaerőszükséglet és a többi alapon hivatkoznak. Ez a gyökere a mai borzasztó megosztottságnak, és ezért kell valahogy mind a két fél megértéssel viszonyuljon a másik félnek a történelmi hátterével, a génjeivel, a politikai és társadalmi génjeivel szemben.
Köszönöm a rövid válaszát, sajnos be kell fejeznünk a beszélgetést, annál is inkább, hogy hamarosan élő közvetítés kezdődik itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Tisztelt Vinkre Gyula európai parlamenti képviselő úr, köszönöm szépen a rendelkezésünkre állt, és szíves engedelmével majd október elején, amikor Románia lesz terítéken, akkor ismét visszatérünk a témára. Szép hétvégét.
Köszönöm szépen a kérdéseket és a lehetőséget. Köszönöm.